Ma is sok lesz a napsütés, csapadék sehol nem valószínű. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fok után napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén valószínű. Friss hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk. Harmadik fejezet. A haditerv másnap délután a gyorsírási óra után már készen volt. A gyorsírási órának 5-kor volt véges, az utcán már gyújtották a lámpákat. Az iskolából kijövett Boka azt mondta a fiúknak. Mielőtt támadnának, be fogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak, mint ők. Én magam mellé fogom venni a két legbátrabb emberemet, és kimegyek velük a fűvészkertbe. Be fogunk hatolni az ő szigetjükre, és oda szegezzük a fára ezt a papírost. Azzal elővette zsebéből egy darabka piros papírt, amelyre csupa nagybetűvel ez volt írva. Itt voltak a Pál utcai fiúk. A többiek áhítattal nézték a papírost. Csónakos, aki nem tanult gyorsírás, de akit a kíváncsiság ide vonzott, megjegyezte. Valami gorombaságot is kellene arra a papírra írni. Boka tagadólag rázta a fejét. Nem szabad. Sőt, mi nem fogunk olyasmit cselekedni, amin őt ácsferített, mikor elvitte a zászlónkat. Mi csak meg fogjuk nekik mutatni, hogy nem félünk tőlük, és oda merünk menni az ő birodalmukba, ahol a gyűléseiket tartják, és ahol a fegyvereik le vannak rakva. Ez a darab piros papír, ami névjegyünk, ezt ott hagyjuk nekik. Csele is megszólalt. Kérlek, mondta, én úgy hallottam, hogy ők ilyenkor este vannak ott a szigeten, és rablópandúrt szoktak játszani. Nem baj, Ács Feri is olyankor jött, amikor tudta, hogy mi a grundon leszünk. Aki fél, az nem jön velem. De senki se félt. Sőt, Nemecsek határozottan bátornak mutatkozott. Látnivaló volt, hogy érdemeket akar szerezni az előléptetésre. Büszkén állott elő. Én veled megyek. Itt az iskola előtt ugyanis nem kellett haptákba állani és szalutálni, mert csak a grundon voltak érvényesek a törvények. Itt mindenki egyforma volt. Csónakos is előállott. Én is. De ígérd meg, hogy nem fogsz fütyölni. Megígérem, csak most hagyjatok még egyszer utoljára fütyölni egyet. Hát fütyölj. Csónakos pedig füttyentett, amolyan jót, kedvére valót, hogy az emberek visszafordultak az utcán. Most kifütyöltem magamat mára, mondta boldogan. Boka cseléhez fordult. Te nem jössz? Mit csináljak? Szólt szomorúan Csele. Nem mehetek, mert otthon kell lennem fél hatra. Az édesanyám számon tartja, hogy mikor végződik a gyorsírás óra, és félek, hogyha ma elkésem többet, aztán nem enged sehova. És roppantul megijedt ennél a gondolatnál. Vége volna mindennek, a grundnak, a főhadnagyságnak. Hát akkor maradj, elviszem magammal Csónakost és Nemecseket, és holnap reggel az iskolában megtudtak mindent, ami történt. Kezet fogtak. Bokának eszébe jutott valami. Mondjátok, ugye Geréb ma nem volt gyorsírás órán? Nem. Talán beteg? Nem, én némdélben együtt mentünk, az a kutya baja volt. Nem tetszett neki Geréb viselkedése. Geréb a legnagyobb mértékben gyanús volt előtte. Tegnap oly furcsán, oly sokat jelentően nézett a szemébe, mikor elváltak. Látszott a fiú, hogy megérezte, hogy amíg Boka ebben a társaságban van, addig ő belőle itt nem lehet semmi. Féltékeny volt Bokára. Ő benne sokkal több volt a vér, a vakmerőség. A Boka csöndes, okos, komoly természete nem tetszett neki. Ő magát sokkal különbregénynek tartotta. Tudja Isten, mondta csöndesen, és elindult a két fiúval. Csónakos komolyan ment mellette, Nemecse pedig vidám volt, és úszott a boldogságban, hogy végre ilyen keveset magával vesz részt egy érdekes kalandban. Oly vidám volt, hogy Boka meg is rótta. Ne bolond, az Nemecsek. Vagy talán azt hiszed, hogy mulatni megyünk? Ez a kirándulás sokkal veszedelmesebb, mint gondolod. Emlékezzél csak a pásztorokra. Ennél a szónál aztán a kis szőkének is torkán akadt a bolondozás. hiszen Ásferi is rettenetes fiú volt, sőt, híre járt, hogy kicsapták a reáliskolából, erős gyerek volt és hihetetlenül merész, de volt a szemében valami kedves és megnyerő, ami a pásztorok szeméből hiányzott. Ezek mindig lehajtott fővel jártak, komoran és súrósan néztek, napbarnított fekete fiúk voltak, és még soha senki nem látta őket nevetni. A pásztoroktól lehetett félni. És a három kislegény sietve ment kifelé a végtelen ülő úton. Most már egészen besötétedett, korán este lett, a lámpák mind égtek már az úton, s ez a szokatlan idő nyugtalanná tette a fiúkat. Ők ebéd után szoktak szórakozni, ilyenkor ők nem jártak az utcán, hanem otthon kuksoltak a könyveik mellett. Némán mentek egymás mellett, s negyed óra alatt kiértek a fűvészkerthez. A kőfal mögül ijesztően meredtek feléjük a nagy fák, amelyek most kezdtek lombosodni. A szél zúgott a friss lomb között, sötét volt, és ahogy elterült előttük az óriás fűvészkert a maga titokzatos zárt kapujával, rejtelmesen susogva megdobbant a szívük. Nevecsek csöngetni akart a kapun. Az Istenét valahogy ne csönges, mondta Boka. Megtudják, hogy itt vagyunk, vagy az úton találkozunk velük, és különbesen nyitják ki nekünk a kaput. Hát hogy megyünk be? Boka a szemével intett a fal felé. A falon? A falon. Itt az ülői úton. Dehogy, megkerüljük a kertet, hátul sokkal alacsonyabb a fal. Azzal befordultak a sötét kis utcába, ahol a kőfalat csak hamar deszkapalánk váltotta fel. Itt baktattak a palánk mellett, keresve valami alkalmas helyet, ahol be lehetne mászni. Egy helyen, ahová az utcalámpa világossága nem hatolt el, megállottak. A deszkapalánkon belül, közvetlenül a palánk mellett egy nagy akácfa állott. Ha itt fölmászunk, suttogta Boka, akkor ezen az akácfán könnyű lesz lemászni. És azért is jó, mert a fa tetejéről messzire elláthatunk, s megfigyelhetjük, hogy nincsenek a közelben. Ezt a másik kettő is helyeselte. És a következő pillanatban már hozzá is fogtak a munkához. Csórakos leguggolt, s kezével a palánknak támaszkodott, Boka óvatosan felállott a vállára, és benézett a kerítésen. Nagy csöndben voltak, egyikük se pisszent. Miután Boka meggyőződött arról, nincs a közelben senki, intett a kezével, Nemecsek pedig odasúgta csónakosnak, emelt! És csónakos beemelte a palánkon az elnököt. Az elnök felkapaszkodott a palánk tetejére, és ekkor recsegni roponni kezdett alatt a korhadó alkotmány. Ugorj be! Súgta csónakos. Még néhány roppanás hallatszott, csak a következő pillanatban tompa puffanás. Boka benn volt, egy veteményes ágy kellős közepén. Utána Nemecsek mászott be, majd csónakos. De csónakos előbb felmászott az akácfára. Ő értett a fára mászáshoz, mert ő vidéki fiú volt. A másik kettő alulról kérdezgette. Látsz valamit? Folytott hang felelt a fa tetejéről. Nagyon keveset, mert sötét van. A szigetet látod? Azt látom. Van ott valaki? Csónakos figyelmesen hajolt jobbra-balra az ágak közt, s merően nézett a sötétbe a tó felé. A szigeten nem látni semmit a fáktól meg a bokroktól, de a hídon... Itt elhallgatott, fejem mászott egy ággal, onnan folytatta. Most már jól látom, a hídon két alak áll. Boka csöndesen szólt. Ott vannak. A hídon azok az őrök. Aztán újra recsegtek az ágak, csónakos lemászott a fáról. Nagy csöndben állottak ott hárman, s azon gondolkoztak, hogy most mit évők legyenek. Legubbaszkodtak egy bokor mögé, hogy senki meg ne láthassa őket, s hogy csöndes, suttogó hangon indult meg a tanácskozás. A legjobb lesz, mondta Boka, ha most itt a bokrok mentén valahogy eljutunk a várromig. Tudjátok, van ott egy várrom arra jobbra, egy domb szélében van beépítve. A másik kettő némán intett, hogy ismeri ezt a helyet. A várromig el lehet jutni óvatosan guggolva a bokrok közt. Ott aztán valamelyik fel fog mászni a dombra és körülnéz. Ha nincs senki, akkor hasra fekszünk és lemászunk a dombról. A domb egyenest a tónak megy. Ott aztán elbújunk a sás között, és majd meglátjuk, mit csinálunk. Két villogó szempár figyelte Bokát. Csónakos meg Nemecsek minden szavát szentírásnak vette. Boka megkérdezte. Jó lesz? Jó, intette a másik kettő. Hát akkor rajta, előre. Csak gyertek mindenütt utánam. Én ismerem itt a járást. És elkezdett négy-két láb mászni az alacsony bokrok között. Alig térdelt a földre két kísérője, hosszú, éres füty hallatszott a távolból. Észrevettek, mondta Nemecsek, és talpra ugrott. Vissza, vissza, hazaj le! Adta ki Boka a parancsot, és erre mind a hárman lehasaltak a fűbe. Visszafolyt a télegzettel, várták, hogy most mi fog történni. Csak ugyan észrevették volna őket. De nem jött senki. A szél zúgott a fák között. Boka suttogva szólt. Semmi. De ekkor újra éles füty hasította a levegőt. Ismét vártak, de megint nem jött senki. Nemecsek reszketve szólt egy bokor tövében. Körül kellene nézni a fáról. Igazad van, Csónakos, menj fel a fára. És Csónakos, mint a macska, már fenn is volt megint a nagy akácfán. Mit látsz? A hídon alakok mozognak. Most négyen vannak. Most kettő visszament a szigetre. Akkor rendben van minden. Mondta megnyugodva Boka. Gyere le! A füty azt jelentette, hogy a hídon felváltották az őröket. Csónakos lejött a fáról, s azzal elindultak mind a hárman szépen négy-két lába domb felé. A nagy, titokzatos füvészkertre ilyenkor ráül a csönd. A látogatók elmennek a jelző harangszóra, s nem maradott más idegen, mint csak az, aki rossz járatban van, vagy az, aki haditerveket forgat a fejébe, mint ez a három kis sötét alak, aki gombócák gubbaszkodva lopózott egyik bokortól a másikig. Nem szóltak egymástól egy szót sem. Oly fontosnak érezték a küldetésüket. Sőt, őszintén megvalva, egy kis félelem is szorult beléjük. Nagy merészség kellett hozzá. A vörös ingesek jól felszerelt várába, egy kis tó közepén álló szigetre bejutni akarni, mikor az egyetlen fahídon, mely a szigetre vezet, őrök állanak. Talán éppen a pásztorok, gondolta Nemecsek. És eszébe jutottak a szép, finom, színes golyók, amelyek közt üveggolyó is volt, és még most is bosszankodott arra a gondolatra, hogy épp akkor hangzott el a borzasztó Einstein szó, amikor ő gurított, és mindezt a sok szép golyót megnyerette volna. Jaj, kiáltott Nemecsek. A másik kettő ilyet tanította abba a mászást. Mi az? Nemecsek akkor már térden állott, és az ujját tövig beszokta. Mi történt veled? Kisevette ujját a szájából, úgy felelt. Csalámba léptem a kezemmel. Szop, csak szop, papuskám, mondta Csónakos, de esze volt, és a saját kezét bekötötte a zsebkendőjével. Csúsztak, másztak tovább, és csak hamar a dombhoz értek. Ide a domb egyik oldalába, mint már tudjuk, olyan kis mesterséges várromot építettek, amin őt nagyúri kertekbe szokás építeni, gondosan utánozva a régi várok építési módját, mesterséges mohával teletűzdelve a nagykövek közeit. Ez itt a várrom, magyarázta Boka. Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörös ingesek ide is kiszoktak rándulni. Csónakos megszólalt. Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a fűvészkertben vár lett volna. Ez csak rom, ezt már romnak építették.
Nemecsek nevetni kezdett.
Hát ha már építették, miért nem építettek új várat? 100 év múlva magától rom lett volna belőle. Ennyi, de jó kedved van, szólt rá Boka. Bezek a majd szemekben néznek a pásztorok, elmegy a kedved a tréfától.
Valóban erre a kis Nemecsek savanyú pofát vágott. Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy bajban van. Folyton emlékeztetni kellett rá. S azzal fölfelé kezdtek mászni a bodzabokrok közt, a rombkövein kapaszkodva a dombra. Most Csónakos ment elől. Egyszerre úgy, hogy volt, négy kézláb megállott. Fölemelte a jobb kezét, majd hátrafordult, és ilyet hangon szólt.
Itt jár valaki.
Lebújtak a magas fűbe. A mindenféle gizgaz jól eltakarta kis alakjukat, csak a szemeik villogtak ki a sűrűből. Figyeltek.
Tedd a földre a füledet, Csónakos, adta ki suttogva a parancsot Boka. Az indiánok így szoktak hallgatózni. és könnyen meghallja az ember, ha jár valaki a közelben. Csónakos engedelmeskedett, lehasalt a földre, és egy helyen, ahol nem nőtt fű, a földre hajtotta a fülét, de rögtön fel is kapta. Jönnek! Suttogta rémülten. Most már indián módszer nélkül is lehetett hallani, hogy valaki csörtet a bokrok közt. És ez a titokzatos valaki, akiről egyelőre azt sem lehetett tudni, hogy állat-e vagy ember, egyenesen feléjük jött. A fiúk megszeppentek, és még a fejüket is lekapták a fűbe. Csak nemecsek szólalt meg halk nyöszörgő hangon. Én haza szeretnék menni. Csónakos nem vesztette el a kedélyét, ezt mondta. Lapulj meg, papuskám! De miután nemecsek még erre sem volt hajlandó bátornak lenni, Buka kidugta fejét a fűből, és karaktól villogó szemmel szólt rá, persze suttogva, hogy el ne árulja magát. Közlegény, lapulja meg a fűben! Ennek a parancsnak engedelmeskedni kellett. Nemecsek meglapult. A titokzatos valaki pedig egyre csörtetett, de most úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna, s nem feléjük jönne. Buka újra felágaskodott a fűben, és szétnézett. Sötét alakot látott, aki most már lefelé ment a dombról, s botjával a bokrokat piszkálta. Elment, mondta a fűben hasaló fiúknak. Az őr volt. A vörös ingesek őre? Nem, a fűvészkert őre. Erre föllélegzettek. Felnőtt embertől ők meg nem ijedtek. Példára a bibircsós orrú öreg honvéd a múzeum kertben, aki nem bírt velük. Tovább folytatták a mászást. De akkor úgy látszik, az őr meghallott valamit, mert megállt és fülelni kezdett. Észrevettek! Dadogta nemecsek. Most mind a ketten bokára néztek, várva intézkedését. Te a romba! Adta ki a parancsot Boka. Mind a hárman hanyatt homlok bukdácsoltak lefelé a dombon, melyre az imént oly óvatosan másztak fel. A romnak kis csúcsíves ablakai voltak. Ilyetten vették észre, hogy az első ablakot vasrács védi. A másodikhoz sompolyogtak, azon is vasrács volt. Egy helyen végre találtak a kövek közt egy akkora hasadékot, amelyen éppen befértek. Bebújtak a sötét fülkébe, és lélegzetüket is visszafojtották. Az őr alakja elhaladt az ablakok előtt. Innen látták, hogy most végképpen elmegy a kert Üllői úti része felé, ahol a lakóháza volt. Hála Istennek, szólalt meg Csónakos, ezen átestünk. És azzal körülnéztek a sötét fülkében. Nyírkos, dós volt itt a levegő, mint a valami igazi várpincéjében lettek volna. Botorkálás közben egyszerre megállott Boka, elbotlott valamiben. Lehajolt és felvette a földről ezt a valamit. A másik kettő odaugrott melléje, s az alkonya gyér virágosságánál látták, hogy az a valami egy tomahawk. Olyan szekercefére, aminővel a regények tanúsága szerint az indiánok szoktak adakozni. A tomahawk fából volt faragva, s ezüst papírral volt beragasztva. Félelmesen csillogott a sötétben. Ez az övék, mondta áhítattal nemecsek. Úgy van, jegyezte meg Boka. S ha ez az egy itt volt, akkor itt többnek is kell lenni. Kutatni kezdtek, s az egyik sarokban még hetet találtak. Ebből könnyű volt kitalálni, hogy 8-an vannak a vörös ingesek. Úgy látszik, ez volt a rejtett fegyvertáruk. Csónakosnak az volt az első gondolata, hogy a 8 szekercét hadizsákmán gyanánt el kellene vinni. Nem, szólt Boka, azt nem tesszük. Ez egyszerű lopás volna. Csónakos elszégyelte magát. Most beszélj, papuskám, bátorodott neki nemecsek, de Boka gyöngéden oldalba bőte, mire elhallgatott. Ne vesztegessük az időt, másszunk ki és fel a dombra. Nem akarom, hogy akkor érjünk a szigetre, amikor már nincs ott senki. Ez a merész gondolat azután újra kedvet adott nekik a kalandhoz. A szekercéket szétszórták a fülkében, hogy lássák, járt itt valaki. Aztán kimásztak a hasadékon, és most már bátorságra kapva siettek fel a domb tetejére. A domb tetejéről messzire el lehetett látni. Megálltak egymás mellett, és szétnéztek. Boka egy kis csomagot vett ki a zsebéből. újságpapírost göngyölt le róla, s a papírosból egy kis gyöngyház távcsövet vett elő. Ez a csere nővérének a színházi kukkerja, mondta, és belenézett. De szabad szemmel is el lehetett látni a szigetre. A kis sziget körül fény lett a kicsike tó, ahol a vízi növényeket tenyésztik, s amelynek a partja sűrűn be volt nőve sással meg náddal. A sziget lombos, fái, magas bokrai közt kicsi fénypont csillogott. Erre a látványra mind a három fiú elkomolyodott. Ott vannak, szólt folytott hangon Csónakos. Nemecseknek a lámpa tetszett. Lámpájuk is van. A kis fénypont izget mozgott a szigeten, hol eltűnt egy bokor mögött, hol megint fölvillant a parton. Valaki vitte a lámpát ide-oda. Úgy látom, szólt Boka, aki el nem vette volna a szem elől a távcsövet egy pillanatra sem, úgy látom, hogy készülődnek valamire. Vagy esti gyakorlatot tartanak, vagy... Itt hirtelen elhallgatott. Nos, kérdezte aggódva a másik kettő. Szent Isten, mondta Boka egyre a távcsőbe nézve. Az, aki a lámpát viszi, az... Nos, ki az? Ismerős halak, csak nem. Feljebb ment, hogy jobban lásson, de akkor a lámpafény eltűnt egy bokor mögött. Boka levette szem erről a gukkert. Eltűnt, mondta csöndesen. De ki volt? Nem mondhatom meg. Nem láttam jól, és épp mikor szemügyre akartam venni, eltűnt előlem. S amíg biztosan nem tudom, nem akarok senkit meggyanúsítani. Talán valaki a miénk közül? Szomorúan felelt az elnök. Azt hiszem. De hiszen az árulás, kiáltott fel Csónakos, elfeledkezve arról, hogy csöndben kell maradnia. Hallgass! Ha odaérünk, mindent meg fogunk tudni. Légy addig türelemben. Most bizony már a kíváncsiság is hajtotta őket. Boka nem akarta megmondani, kihez hasonlított a lámpás alak. Találgatták, de ezt is megtiltotta az elnök azzal a megjegyzéssel, hogy nem szabad gyanúba keverni senkit. Izgatottan siettek le a dombrós, lent ismét négy kézláb folytatták útjukat a fűben. Most már észre se vették a tüske csalán vagy éles kavicsakat a kezük alá. Siettek, némán csúsztak egyre közelebb a titokzatos kis tó partjához. Odaértek. Itt föl lehetett állani, mert a sűrű sást, nád meg a parti bokor oly magas volt, hogy eltakart a kis alakjukat. Boka hideg vérrel adta ki a parancsokat. Itt valahol egy csónaknak kell lenni. Én majd jobbra megyek a parton keresni a csónakot nemecsekkel, te meg csónakos balra mégy. Aki előbb akad rá a csónakra, az megvárja a másikat. Néma csöndben rögtön el is indultak, de alig tettek néhány lépést, Boka a sás között meglátta a csónakot. Várjunk, mondta. Vártak, míg csónakos majd egészen megkerüli a tavat, és a túlsó oldalról visszakerül ide. Leültek a partra, s kis ideig a csillagos eget nézték. Aztán figyeltek, hogy nem haladszik-e át valami beszéd a szigetről. Nemecsek okos akar lenni. Te, mondta, én majd a földre hajtom a fülemet. Hagyd csak a füledet békén, szólt Boka. Azt ugyan hiába hajtanád vízpartján a földre. De ha lehajolunk a víz fölé, ott jobban hallunk. A halászokat láttam, amint a Dunán a víz fölé hajolva diskurálnak egymással az egyik partról a másikra. Este a víz kitűnően viszi a hangot. Le is hajoltak a víz fölé, de nem hallottak érthető szavakat. Csak suttogás, motoszkálás hallatszott a kis szigetről. Közben megérkezett csónakos, és búsan jelentette. Nincs csónak sehol. Ne busulj, papuskám, vigasztalt a nemecsek, már megvan. És elindultak le a csónak felé. Beleülünk? Nem itt ülünk bele, szólt Boka. A csónakot előbb elvontatjuk a híddal áttellen belső partra, hogyha észrevesznek, ne legyünk a híd közelében. A hídtól legmesszebb eső ponton fogunk átevezni, hogy nagyot kelljen kerülni ők, ha utánunk akarnak szaladni. Ez az előrelátó okosság tetszett a másik kettőnek. Bátorságot öntött beléjük az a tudat, hogy a vezérük ilyen okos fiú, s ilyen ügyesen tud számítani. A vezér pedig megszólalt. Kinél van spárga? Csónakosnál volt. Csónakos zsebében minden volt. Nincs az a bazár, amiben annyi minden lett volna, mint a csónakos zsebében. Volt abban bicska, spárga, golyó, részkirincs, szög, kulcs, rongy, noteszkönyv, slófúzó, meg még Isten tudja micsoda. Elővette a spárgát, s egy boka rákötötte a csónak orrán levő karikára. S azzal a parton vontatni kezdték nagyon lassan, óvatosan a csónakot a sziget túlsó oldala felé. Miközben vontatták, folyton figyelték a szigetet. És amikor elérkeztek arra a helyre, ahol be akartak ülni a rozogó alkotmányba, ismét hallották az iménti füttyöt. De most már nem ijedtek meg tőle. Tudták jól, hogy ez jelenti az őrváltást a hídon. És már csak azért sem voltak most már ijedősek, mert úgy érezték, hogy benne vannak a harc elvében. Így vannak ezzel az igazi katonák is az igazi háborúban. Amíg nem láttak ellenséget, minden bokortól ijedeznek. Mikor aztán az első golyó elfügyült a fülük mellett, neki bátorodna, szinte megrészegednek tőle, és elfelejtik, hogy a halálnak rohannak. A fiúk beleültek a csónakba. Elsőnek boka lépett bele, másodiknak csónakos, nemecsek félénkkel lépkedett az iszapos parton. Gyere, gyere, papuskám, biztatta csónakos. Jövök, papuskám, mondta nemecsek, azzal egyet csúszott, ilyettében belekapaszkodott egy vékony nátszálba, és szó nélkül belepottyant a vízbe. Nyakig merült a lébe, de kiáltani nem mert. Rögtön felállott a sekély mederben, és nagyon nevetséges kis figura volt, amint csurgott róla a víz, és a kezében még mindig görcsösen szorongatta a torszál vékonyságú nátszálat. Csónakos nem tudta visszatartani a nevetést, kipuffant. Itt áll, papuskám! Nem ittam, mondta ilyet tartal a kis szőke, és amúgy vizesen, sárosan, csurogva, csöpögve beült a csónakba. Még sápat volt az ijegységtől. Nem hittem volna, hogy ma még fürödni is fogok, mondta csöndesen. De nem volt vesztenivaló idő. Boka meg csónakos megkapták az evezőket, és ellökték a parttól a csónakot. A nehéz csónak lustán lendült ki a vízre, és felfodrozta a csöndes tavacskát maga körül. Az evezőket nesztelenül mártogatták a vízbe, és olyan nagy volt a csönd, hogy tisztán lehetett hallani, mint a csónak orrában gubbaszkodó kis nemecseknek vacogott a foga. Néhány pillanat múltán a sziget partjára szaladt a csónak. A fiúk sietve jöttek ki belőle, és azonnal lebújtak egy bokor mögé. Na, idáig is eljutottunk volna, mondta Boka, s halkan óvatosan mászni kezdett a parton, a másik kettő utána. Hoho, fordult vissza az elnök. A csónakot nem hagyhatjuk magára. Ha meglátják, nem tudunk elmenekülni a szigetről. A hídon őrök állanak. Te maradj a csónaknál, úgyis csónakos a neved, és ha valaki észreveszi a csónakot, vedd a szádba az ujjadat, és fütyülj akkorát, amekkorát csak tudsz. Mi majd visszaruhanunk, beugrunk a csónakba, és te eltaszítod a parttól. Csónakos visszakullogott a ladikhoz, és titokban annak örült, hogy talán lesz alkalma egy akkorát füttyelteni, amekkorát csak tud. Boka pedig tovább ment a kis szőkével a víz mentén. Ahol a bokrok magasabbak voltak, ott felállottak, súgyosontak tovább. Az egyik ilyen magas bokornál aztán megállottak, itt félrehajtották a lombot, beláttak a sziget közepére, melyen kis tisztás volt, és ekkor meglátták a vörös ingesek félelmetes csapatját. Nemecseknek dobogni kezdett a szíve. Közelebb simult Bokához. Ne félj! Súgta a fülébe az elnök. A tisztás közepén nagy kő volt, s a kövön volt a lámpa. A lámpa körül guggoltak a vörös ingesek. Valóban minnyájának vörös volt az inge. Ágyfeli mellett guggolt a két pásztor, és a kisebbik pásztor mellett valaki, akinek nem volt vörös torna inge. Boka érezte, amint nemecsek reszketni kezd mellette. Te! Mondta nemecsek, de csak ennyit tudott mondani. Te! Aztán halkan hozzátette. Látod! Látom, szólt szomorúan Boka. A vörös ingesek mellett ott guggolt gerép. Tehát nem csalódott, mikor a dombról erre nézett. Valóban gerép volt az, aki a lámpával járt, kelt az imént. Most kettőzött figyelemmel figyelték a vörös inges csapatot. A lámpa furcsán világította meg a sötét arcú pásztorokat, meg a többiek vörös ingét. Mind hallgattak, csak gerép beszélt csöndesen. Valami olyat adhatott elő, ami nagyon érdekelte a többit, mert mind feléje hajoltak, s nagy figyelemmel hallgatták. Az esti nagy csöndben a két pálutcai fiú is hallotta gerép szavait, ezt mondta. A Grundra két felől lehet bejutni. Be lehet menni a pálutcáról, de onnan nehéz, mert a törvényben van írva, hogy aki bemegy, annak be kell reteszelni maga után az ajtót. A másik bejárás a Mária utca felől van. Itt a gőzfűrész nagy kapuja tárva nyitva áll, s a farakások közt el lehet innen jutni a Grundra. Ez csak azért nehéz, mert a farakások közt az utcákban erődök vannak. Tudom, szólt közben Ácsferi mély hangon, mely megborzongatta a pár utcaiakat. Tudhatod, hiszen ott voltál, folytatta gerép. Az erődökben őrök vannak, s ezek azonnal jelt adnak, ha valaki közeledik a farakások közt. Nem is ajánlanám, hogy arról jöjjetek. Tehát arról volt szó, hogy a vörös ingesek oda jöjjenek a Grundra. Gerép tovább beszélt. A legjobb az lesz, ha előre megbeszéljük, hogy mikor jöttök, akkor majd én megyek be a Grundra utolsónak, és nyitva hagyom a kis ajtót. Nem fogom bereteszelni. Jól van, szólt közben Ácsferi. Ez helyes. A világért sem akarom olyankor elfoglalni a Grundot, amikor nincs ott senki. Annak rendje és módja szerint háborút fogunk viselni. Ha ők meg tudják védeni a Grundjukat, jó. Ha nem tudják megvédeni, elfoglaljuk és kitűzzük a vörös zászlókat. Nem kapzsiságból tesszük, hiszen tudjátok. Az egyik pásztor szólalt most meg. Azért tesszük, hogy legyen hol labdáznunk. Itt nem lehet, és az Eszterházi utcában mindig veszekedni kell a helyét. Nekünk labdaterület kell, és punktum. Éme épp olyanokból határozták el a háborút, mint amilyen okokért az igazi katonák szoktak harcolni. Az oroszoknak tenger kellett, azért hadakoztak a japániakkal. A vörös ingeseknek labdahely kellett, s miután másképpen nem ment, háború útján akarták megszerezni. Tehát annyiban maradunk, szólt a vörös ingesek vezére Ácsferi, hogy a megbeszélés szerint te nyitva fogod felejteni a pár utcai kiskaput. Igen, mondta gerép. Szegény kis szőke nemecseknek azonban most már nagyon fájt a szíve. Ott álló csuromvíz ruhában nagyra nyitott szemmel nézve a tűzfény körülülő vörös ingeseket, s köztük az árulót. Annyira fájt a szíve, hogy mikor gerép szájából elhangzott az igen, mely azt jelentette, hogy gerép hajlandó elárulni a Grundot, sírva fakadt. Megölelte Boka nyakát, csöndesen zokogott, és csak ezt mondogatta. Elnök úr, elnök úr, elnök úr. Boka szeliden eltolta magától. Most nem érünk semmit a sírással. De az ő torkát is folytogatta valami. Nagyon szomorú dolog volt az, amit gerép itt művelt. De most hirtelen Ácsfej intésére felállottak a vörös ingesek. Haza fogunk menni, szólt a vezér. Mindenkinek megvan a fegyvere? Igen, mondták egyszerre valamennyien, s fölvették a földről hosszú falandzsáikat, melyeknek a végén pici vörös zászlócska volt. Előre, vezényelte Ácsferi, be a bokrok közé gúlába rakni a fegyvereket. És elindultak mind Ácsferivel az élükön a kis sziget belseje felé. Gerép is velük ment. A kis térség üresen maradt, közepén a kő, a kövön az égő lámpa. Hallottak a lépteik, amit egyre távolodtak, mentek befelé a sűrűbe elrejteni a lándzsáikat. Boka megmozdult. Most, súgtott a nemecseknek, s a zsebébe nyúlt. A piros szédulát vette elő, melybe már bele volt illesztve egy rajzszög. Félrehajtotta a Boka rágait, s hátra szólt a kis szőkének. Itt várj, meg sem ocsanj. S azzal beugrott a kis tisztás, ahol az előbb még körben ültek a vörösinkesek. Nemecsek még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy nézett utána. Bokának első dolga az volt, hogy a nagy fához ugrott, amely a tisztás szélén állott, s mely lombkoronájával, mint valami nagy ernyő, az egész szigetet betakarta. A fatörzsre egy szempillantás alatt feltűzte a piros cédulát, s azzal a lámpához osont. Kinyitotta a lámpa egyik ablakát, s belefújt. A gyertya elaludt, s e pillanatban Nemecsek bokát is elvesztette szem elől. De még hozzá sem szokott a szeme a sötétséghez, már mellette hallott bokas karom fogta. Rohanj utánam, ahogy csak tudsz! Azzal vágtatni kezdtek a sziget partjára a csónak felé. Mikor csónakos meglátta őket, beugrott a ladikba, a partnak támasztotta az evezőt, hogy minden pillanatban kész legyen az indulásra. A két fiú beugrott a csónakba. Mehetünk, lérte Boka. Csónakos neki feszítette a partnak az evezőt, de a csónak nem indult. Nagyon erősen szaladtak neki idejövet a partok, s a csónak félig szárazon volt. Valakinek ki kellett szállani belőle, hogy megemelje az orrát, s beletaszítsa a vízbe. De már akkor hangok hallatottak a tisztás felől. A vörösingesek visszatértek a fegyvertárból, és eloltva találták a lámpát. Eleinte azt hitték, hogy a szél futt el, de amikor Ács Feri megnézte, látta, hogy a lámpa kis ablaka nyitva van. Itt járt valaki, kiáltott a bömbölő hangjás oly hangosan, hogy a csónakkal kínlódó fiúk is meghallották. Meggyújtották a lámpát, ekkor mindenkinek szemébe tűnt a fára tűzött piros cédula. Itt voltak a pár utcai fiúk. A vörös ingesek összenéztek. Ács Feri elkiáltotta magát. Hát, ha itt voltak, akkor még most is itt vannak. Utánuk! Nagyot füttyentett. A hídról besiettek az őrök, és jelentették, hogy a hídon senki sem jöhetett be a szigetre. Csónakon jöttek, mondta a fiatalabbik pásztor. És a csónakkal bajlódó három fiú rémülten hallotta a rájuk vonatkozó harsány kiáltást. Utánuk! S épp mikor ez a szó elhangzott, sikerült csónakosnak a ladikot a vízbe taszítani, s neki magának még beleugrani. Rögtön meg is kapták az evezőket, és teljes erővel kezdtek a part felé evezni. Ács Feri ordítva adta ki a rendelkezéseket. Vendau el fel a fára, utánuk nézni! Pásztori, ki a hídra és jobbról balról a tópartján keríts! Most úgy látszott, hogy be vannak kerítve. Amíg azt a 4-5 evezőcsapást megteszik, mely a partra viszi őket, addig a gyorsan futó pásztorok megkerülik a tavat, aztán nincs menekvés se jobbra, se balra. Ha pedig előjutnak a partra, mint a pásztorok, akkor a fa tetejére küldött őrszem szemmel tartatja őket, s megmondja, merre menekülnek. A csónakból látták, amit Ács Feri a lámpával a kezében futkosott a sziget partján. Aztán dobogás hallatott, most vontak ki a pásztorok a fahídon a szigetről. Mire azonban az őrszem felkapaszkodott a fára, ők partot értek. Most kötött ki a csónak a parton, süvöltödött egy hang a fáról. S rögtön felelt rá a vezér mély hangja. Utánuk mindenki! A három pár utcai fiú azonban most már lélekszakadtából futott. Nem szabad, hogy utolérjenek, mondta futás közben Boka. Sokkal többen vannak, mint mi. Tovább vágtattak úton gyepen keresztül, elől Boka, nyomában a másik kettő. Egyenest az üvegház felé tartottak. Be az üvegházba! Liegett Boka, s az üvegház kis ajtaja felé rohant. Az ajtó szerencsére nyitva volt, besurrantak és elbújtak a nagy ciprusok mögé. Könycsön volt. Úgy látszik, az üldözők elvesztették a nyomot. A három kis legény most megpihent kissé. Körülnéztek a furcsa épületben, melynek üvegtetején, üvegfalain beszűrődött a városi este halvány világossága. Furcsa, érdekes hely volt ez a nagy üvegház. Ők a bal szárnyában voltak, s azon túl még az épület közép része következett, majd a jobb szárnya. Véges végig nagy levelű, kövértörzsű fák állottak nagy zöld dézsákban. Hosszú ládákban a páfrány és mimóza tenyészett. A középső rész nagy kupolája alatt pedig legyező levelű pálmák meredtek fölfelé, s délszaki növényekből valóságos kis erdő állott itt. Az erdő közepén aranyharas medence, a medence mellett pad, aztán megint magnóliák, babérok, narancsfák, óriási páfrányok, csupa erős, folytó illatú növény, amely fűszeres szaggal tölti meg a levegőt. S a gőzzel fűtött nagy üvegcsarnokban állandóan csurgott csöpögött a víz. Koppantak a csöppek a nagy kövér leveleken, s amikor egy-egy nagy pálmalevél megzörrent, a fiúk mindig valami furcsa délszaki állatot véltek látni, amely itt futkos ebben a meleg, nyírkos, sűrű kis erdőben a zöld dézsák között. Biztonságban érezték magukat, s kezdtek azon tűnődni, hogy mikor fognak innen szabadulni. Csak ránk ne zárják az üvegházat, suttogta Nemecsek, aki kimerülten ült egy nagy pálma tövében, s akinek jól esett a fűtött helyiség, mert bőrig át volt ázva. Boga megnyugtatta. Ha eddig nem zárták be, ezúttal sem zárják be. Hát ültek és füleltek. Semmi hang. Itt senkinek se jutott eszébe keresni őket. Aztán fölkeltek és botorkálni kezdtek a magas polcok között, melyek telistele voltak rakva zöld bokrocskákkal, szagos füvekkel, nagy virágokkal. Csónakos neki is ment az egyik porcnak, s beléje botlott. Nemecsek szolgálatkész akart lenni. Megállj, mondta, majd világítok, és mielőtt még Boka ebben megakadályozhatta volna, gyújtót vett elő a zsebéből, és rápörcentett az egyikre. A gyújtó fellobbant, de a következő pillanatban ki is aludt, mert Boka kiütötte a kis szőke kezéből. Majom, szólt rá haragosan, elfelejtett, hogy üvegházban vagy, hiszen ennek a háznak a fala is üvegből van, most biztosan meglátták a fényt. Megálltak és hallgatóztak. Valóban Bokának igaza volt. A vörösinkesek meglátták a fellobbanó világosságot, mely egy pillanatra az egész üvegházat kivilágította, s a következő pillanatban már hallatszottak a kavicson ropogó lépteik. Ők is a bal szárnyajtaja felé tartottak. Hallották, amit Ácsferiből megint kitört a hadvezér. Pásztorok a jobb kis ajtón, kiáltotta, Szebeni csak középajtón, én meg itt. A pálutcaiak egy pillanat alatt elbújtak. Csónakos egy polc alá hasalt. Nemecseket pedig azzal a megokolással, hogy ő már úgy is vizes, beküldték az aranyhalas medencébe. A kis szőke állig bújt be a vízbe, s a fejét egy nagy páfrány levél alá húzta. Bokának már csak annyi ideje maradt, hogy a nyitott ajtó mögé állhasson. Ácsferi pedig bevonult kíséretével az ajtón, a lámpával a kezében. A lámpafénye úgy esett az üvegajtóra, hogy Boka jól láthatta Ácsferit, de ez nem láthatta az ajtó mögé rejtőző Bokát. És Boka jól megnézte a vörösinges vezért, akit csak egyszer látott közelről a múzeum kertben. Szép fiú volt Ácsferi, s most ragyogott a szeme a harcvágytól. De csak hamar eltűnt előle, bejárta a többivel az utakat, s a jobb szánban a polcok alá is néztek. A medencében egyiknek sem jutott eszébe keresgélni. Csónakos pedig csak úgy menekedett meg a felfedeztetéstől, hogy mikor az ő polca alá akartak nézni, az a fiú, akit Ácsferi szebben is nevezett, így szólt. Ezek már rég kimentek innen a jobb oldali ajtón, és miután ő arra indult, a keresgélés hevében a többi is utána szaladt. Keresztül vágtattak az üvegházon, s néhány tompa puffanás jelezte, hogy ők se nagyon kímélték a cserepeket. Aztán kimentek, s újra csönd lett. Elsőnek Csónakos bújt elő. Papuskám, mondta, a fejemre dőlt egy cserép, csupa föld vagyok, és buzgón köpte a homokot, amivel tele volt orra szája. Másodiknak, mint valami vízi szörnyeteg, Nemecsek bújt ki a medencéből. Szegényken megint csurgott csepögött, s amint ő már szokta, pityergőre álló hangon panaszkodott. Hát én már egész életemben folyton a vízben leszek, mi vagyok én, béka? Megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya. Ne siránkozzál, szólt rá Boka. És most gyerünk, hadd legyen már vége egyszer ennek az estének. Nemecsek sóhajtott. De szeretnék már otthon lenni. Itt eszébe jutott, hogy mi fogadtatásban lesz része otthon, ha meglátják a vizes ruháját, hát kijavította, amit mondott. Nem is szeretnék olyan nagyon otthon lenni. Szaladtak vissza az akácfa mellé, ahol bemásztak a düledező palánkon. Néhány perc alatt elérték. Csónakos fel is mászott a fára, de mielőtt rálépett volna a kerítés tetejére, visszanézett a kertbe. Ilyetten kiáltotta. Ott jönnek! Vissza a fára! Szólt Boka. Csónakos visszament a fára, s maga után felsegítette két társát. Olyan magasra másztak, amilyen magasra csak bírta őket az ág. Bosszantotta őket az a gondolat, hogy épp most csípék el őket, amikor már oly közel voltak a meneküléshez. A vörösinges csapat hangos trappolással érkezett a fához. A fiúk fönn némán kuksoltak, mint három nagy madár a sűrű romb között. Megint az a szebben is szólalt meg, aki az üvegházban is elbolondította előlük a csapatot. Láttam, amint keresztül ugrottak a kerítésen. Úgy látszik, ez volt a legostobább köztük, ez a Szeberics. És mivel rendesen a legostobább egyszeres, mint a leglármásabb is, hát folyton ő kiabált. A vörös ingesek, akik ügyes tornászok voltak, egy pillanat alatt átvetették magukat a palánkon. Ácsferi utolsónak maradt, s mielőtt kimászott volna, elfújta a lámpát. Ugyanazon az akácfán kapaszkodott fel ő is a palánkra, amelynek tetejében a három madár fészkelt. Sőt, Nemecsekről, aki még egyre csöpögött, mint valami lyukas eresz, a nyaka közé is hullott néhány kövér vízcsepp. Esik az eső! Kiáltotta Ács Feri. Megtörölte a nyakát, és aztán ő is kiugrott az utcára. Ott mennek, hangzott az utcáról, s mind szaladni kezdtek annak eréül, hogy Szebenics megint tévedett. Meg is egyezte Boka. Ha ez a Szebenics nem volna, már rég a kezük közé kerültünk volna. Most már érezték, hogy végleg megmenekültek a vörös ingesek elől. Látták őket, amint két csöndesen ballagó fiú után szaladtak az egyik kis utcán. A két fiú megijedt törük, és szintén szaladni kezdett. Nagy ordítás tört ki erre, és a vörös ingesek nekivadultan rohantak utánuk. A lárma messze halt el valami józsefvárosi kis utcácskában. Lemásztak a kerítésről, és nagyot lélegzettek, mikor megint az utca kövezetét érezték a lábuk alatt. Egy öreg asszony baktatott arrafelé, majd más járók elők jöttek. Érezték, hogy megint a városban vannak, itt már semmi bajuk nem történhetik. Fáradtak, éhesek voltak, a közeli árvaházba meleg ablakai barátságosan világítottak ki a sötét estébe, vacsorára harangoztak. Nemecsek didelkedt. Siessünk, mondta. Megállj, szólt Boka, te lóvonaton menj haza, ne se adok pénzt. A zsebébe nyúlt, de benn akadt a keze. Csak 3 krajcárja volt az elnöknek. Nem volt más a zsebében, mint 3 részkrajcár, meg a finom tintatartó, melyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás 3 krajcát, és odaadta Nemecseknek. Csak ennyi van. Egy csónakosnál akadt még 2 krajcár. És a kis szőkének volt egy angyalos szerencse krajcárja, amit egy pirulás katujában hordott magával. Ez összesen 6 krajcár volt. Ezzel fölült a lóvonatra. Boka megállott az utcán. Még mindig tele volt a szíve a geréb dolgával. Szomorúan állott és hallgatott. De csónakos még nem tudott az árulásról semmit, tehát ő vidám volt. Ide figyelj, papuska! Mondta. És mikor Boka odanézett, bekapta 2 ujját a szájába, és fülrepesztő süvített, akkorát, amekkorát csak tudott. Aztán úgy nézett körül, mintha ezzel a füttyel jól lakott volna. Ezt már egész este tartogatom, mondta vidáman. De most kikívánkozott belőlem, papuskám! Karon fogta a szomorú Bokát, s azzal ennyi izgalom után fáradtan kezdtek a város felé ballagni a hosszú üllői úton.
Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. szeptember 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Tanár Ferenc, a pár utcai fiúk. Negyedik fejezet. Az osztályteremben ismét egyet ütött az óra, s a fiúk a könyveikhez kaptak. Rász tanár úr becsapta a könyvét, és felállott a katedrán. A szolgálat két kis csengei, az első pad első, odaugrott hozzá, és fölsegítette rá a felöltőt. A Pál utcaiak a különböző padokból összenéztek, várva Boka intézkedését. Tudták, hogy ma délután már kettőkor lesz a gyülekezés a Grundon, mert a három tagból álló előhörs csapat be fog számolni fűvészkert élményeiről. Azt mindenki tudta, hogy a kirándulás sikerült, s hogy a Pál utcaiak elnöke bátran adta vissza a látogatást a vörösingeseknek. De a dolog részleteire voltak kíváncsiak, az egyes kalandokra, a veszedelmekre, melyekben a fiúk forogtak. Bokától harapófogóval sem lehetett volna egy szót sem kivenni. Csónakos mindenfélét beszélt össze-vissza, s Isten bocsássa meg neki, de nagyokat füllentett. Még vadállatokról is beszélt, amelyekkel a fűvészkerti romok közt találkoztak. Hogy Nemecsek majd belefulladt a tóba, hogy a vörösingesek egy rettenetes mágra körülültek. De össze-vissza beszélt, és épp a fontos dolgokat felejtette mindig ki, és nem lehetett a beszédjét végighallgatni, mert majd megsüketítette a hallgatóit a folytonos füttyökkel, melyeket pontok helyett rakott a mondatok végére. Nemecsek meg olyan fontosnak érezte a szerepét, hogy nagyon komolyan titkolózott. Ha kérdezték, így felelt: nem mondhatok semmit. Vagy ezt mondta: kérdezzétek meg az elnök úrtól. A többiek rettenetesen irigyelték Nemecseket, aki közlegény létére ilyen gyönyörű kalandban vehetett részt. A hadnagyok és főhadnagyok érezték, hogy ezek után ők eltörpülnek a közlegény mellett. Sőt, némelyek már azt is hangoztatták, hogy a kis szőkét ezek után okvetlenül tiszté fogják előléptetni, és akkor nem marad más közlegény a Grundon, mint Hektor, a tót fekete kutyája. Még mielőtt Rász tanár úr kiment volna az osztályból, Boka felemelte két ujját a Pál utcaiak felé annak jeléül, hogy 2 órakor lesz a találkozó. A többi fiúk, akik nem tartoztak a Pál utcaiak közé, rettenetesen irigyelték őket, mikor Boka intésére valamennyien szalutáltak, ezzel mutatva, hogy tudomásul vették az elnök jelét. És már mind indulni akartak, mikor történt valami. Rász tanár úr megállott a katedra lépcsőjén. Várjatok, mondta. Nagy csönd lett erre. A tanár úr kis cédulát húzott elő a felöltője zsebéből, föltette a szemüvegét, s a céduláról olvasni kezdte a következő neveket. Weiss? Jelen, mondta ilyetten Weiss. A tanár úr folytatta. Richter? Csere? Polnai, Barabás, Leszik, Nemecsek. Valamennyi rendre felelt. Jelen. Rász tanár úr zsebre tette a cédulát, és így szólt. Ti most nem mentek haza, hanem bejöttök velem a tanári szobába. Egy kis dolgom van veletek. Azzal elindult, s anélkül, hogy ennek a furcsa meghívásnak okát adta volna, kisietett a teremből. Nagy zúgás, zsongás támadt erre. Miért hív? Miért maradunk itt? Mit akarnak velünk? Ezt kérdezgették egymástól a meghívottak. És miután valamennyien Pál utcaiak voltak, Boka köré sereglettek. Én nem tudom, mi lehet, mondta az elnök, csak menjetek be, és én majd megvárlak a folyosón benneteket. Azzal a többiekhez fordult. Hát nem 2-kor találkozunk, hanem 3-kor. Akadály jött közbe. Az iskola nagy folyosója megnépesült. A többi osztályok is ontották magukból a fiúkat, nagy kavarodás, sietés, csoszogást tett úrra a máskor csöndes, nagyablakos folyosón. Mindenki sietett. Be vagytok zárva? Kérdezte egy fiú a szomorú csoporttól, mely a tanári szoba ajtaja előtt feketén lett. Nem, mondta büszkén Weiss. A fiú azzal elszaladt. Irigyen néztek utána. Ő már hazamehet. Néhány percnyi várakozás után kinyírott a tanári szoba ajtaja, s a tejüveges ajtó mögött megjelent Rász tanár úr magas sovány alakja. Gyertek be! Szólt és előre ment. A tanári szoba üres volt. A hosszú zöld asztal körül állottak fel a fiúk halálos csöndben. Az utolsó tisztelet teljesen csukta be az ajtót. Rász tanár úr leült az asztalfőre, és körülnézett. Mind itt vagytok?
Igen.
Alulról, az udvarról a hazasiető fiúk boldog lármája hallatszott fel. A tanár úr becsukotta az ablakot, és most ijesztő lett a csönd a nagy könyvtáros szobában. Síri csöndben szólalt meg Rász tanár úr. Itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alakítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett gittegyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egylet tagjainak a névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok, igaz-e? Senki se felelt. Mind leorgasztott fővel némen állottak egymás mellett annak jelül, hogy a vád igaz volt. A tanár úr folytatta. Menjünk szép sorjában. Mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet alapítását nem tűröm meg. Ki alapította? Nagy csönd. Egy félénk hang szólalt meg. A Weiss. Rász tanár úr szigorúan nézett Weissre. Weiss, nem tudsz magadtól jelentkezni? Szerényen hangzott a felelet. De igen, tudok. Hát miért nem jelentkeztél? Erre megint nem felelt szegény Weiss. Rász tanár úr rágyújtott egy szivarra, s a füstöt a levegőbe fújta. Hát, menjünk szép zsorjában. Először is mondd meg nekem, mi az a git. Felelet helyét Weiss kivett a zsebéből egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette. Ez a git. És mi ez? Kérdezte a tanár. Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. És ezt te kapartad ki? Nem kérem, ez az egyleti git. A tanár úr tágra nyitotta a szemét. Mi az? Kérdezte. Weiss most már nekibátorodott egy kicsit. Ezt a tagok gyűjtötték, mondta, és a választmány rám bízta, hogy én őrizzem meg. Mert azelőtt Kornai őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sohasem rágta. Hát ezt rágni kell. Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én minden nap megrágtam. Miért éppen te? Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles minden nap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik. Így sírva fakadt Weiss, pityeregbe tette hozzá. És most én vagyok az elnök. Komoly volt a hangulat, a tanár szigorúan kiáltott. Hol szedtétek össze ezt a nagy darabot? Csönd lett. A tanár Kolnaira nézett. Kolnai, hol szedtétek ezt össze? Kolnai hadarva felelt, mint aki őszinte vallomással akar segíteni a helyzetén. Ez van, kérem, tanár úr, már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a Weiss hozta, és ezért alapítottuk az egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin, és ő a kocsi ablakból kaparta ki. Egész véres lett a körme. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak, és én eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött, és 5 órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert itt tele volt a pofája gitte. A tanár úr szigorúan ráncolt össze a homlokát. Micsoda szavak ezek, pofája a lónak van. Hát a szája volt tele. Aztán oda mentem, és kértem, hogy hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja. És intett, hogy hagy. És én néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment. És amikor ő elment, akkor én oda mentem, és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. Nem magamnak loptam, hanem az egyletnek. Az ehegy lehetnek. Ő is írt. Ne sírj, mondta rá a tanár úr. Weiss a kabátja szélét tépdezte, és zavarában szükségesnek találta megegyezni. Mindjárt bőg. De Kolnai csak zokogott, szívet tépően zokogott. Weiss sugva szólt rá. Ne bőg! És azzal ő is bőgni kezdett. A nagy sírás meghatott a Rász tanár urat. Nagyokat cippantott a szivarjából. És ekkor előlépett a sorból Csele, az elegáns Csele, büszkén kiállott a tanár elé, és elhatározta, hogy most ő is római jellem lesz, mint a minap a Grundon boka. Határozott hangon mondtam: kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet. Büszkén nézett a tanár szemébe. Rásztanára megkérdezte: honnan? Odahaza, szólt Csele, összetörtem a madárfürdőkádat, és a mamám becsináltatta, és rögtön kiszedtem a gittet. A víz mind kifolyt a szőnyegre, mikor a Mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? A verebek nem fürödnek soha, mégis piszkosak. Rásztanár úr előrehajolt a székén, fenyegetőreg mondá: jó kedved van, Csele, majd segítek én mindjárt a bajodon. Folytasd, Kolnai! Kolnai szipogott és sepegett, az orrát törölte. Mit folytassak? Honnan szedtétek a többit? Hát most mondta a Csele, és az egylet nekem adott egyszer 60 krajcát, hogy én is szerezzek. Ez már nem tetszett Rásztanár úrnak. Hát pénzét is vettetek? Nem, mondta Kolnai, hanem az én papám orvos, és délelőtt komfortábli nyár a betegekhez, és egyszer elvitt, és a kocsiablakból kiszedtem a gittet, és az nagyon jó puha git volt, és akkor az egylet adott 6-6-ost, hogy magam üljek be abba a kocsiba, és én délután beleültem, és kimentem vele a tisztviselőtelepig, és kiszedtem belőle mind a gittet, mind a 4 ablakból, és akkor gyalog jöttem oda a telepről. A tanár emlékezett rá. Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál. Igen. És megszólítottalak, te meg nem feleltél. Kolnai lehajtotta a fejét, és szomorúan szólt: mert tele volt a pofám gittel. És újra eltörött a mécses, Kolnai újra sírni kezdett. Weiss megint izgatott lett, megint tépdesni kezdte a kabátja szélét, megint azt mondta zavarában, hogy mindjárt bőg, és ő maga is megint rákezdte. A tanár úr felállott, fölállá kezdett sétálni a szobában. A fejét csóválta. Szép kis egylet. És ki volt az elnök? Erre a kérdésre Weiss hirtelen elfelejtette a bánatát, abbahagyta a sírást és büszkén szólt: én. És ki volt a pénztárnok? A Kolnai. Add elő, ami pénz maradt. Tessék, azzal a zsebében nyúlt Kolnai. Neki sem volt kisebb zsebe, mint Csónakosnak. Kotorázni kezdett benne, és sorra kirakott az asztalra mindent. Mindenek előtt 1,43 forint krajcár került elő, aztán 2 darab 5 krajcáros bélyeg, 1 zárt levelezőlap, 2 darab 1 koronás okmány bélyeg, 8 új toll és 1 színes üveggolyó. A tanár úr megolvasta a pénzt, és ennek láttára elkomorodott. A pénzt hol vettétek? Tagdíjak úr, mindenki minden héten fizetett 1 6-ost. És mire kellett a pénz? Csak hogy be legyen fizetve a tagdíj. A Weiss lemondott az elnöki fizetésről. Mennyi volt az? 5 krajcár 1 hétre. A bélyegeket én hoztam, a levelezőlapot a Barabás, és az okmánybélyeget a Richter. Neki az apja... ő az apjától... a tanár közbevágott. Lopta, mi? Richter! Richter előállt és lesütötte a szemét. Loptad? Némán intett, hogy igen. A tanár úr a fejét csóválta. Micsoda romlottság! Mi az apád? Dr. Richter elnök közés váltóügyvéd. De az egylet visszalopta a bélyeget. Hogy? Hát mert én elloptam a papától a bélyeget, és aztán féltem, és az egylet adott nekem 1 koronát, és én vettem rajta 1 másik bélyeget, és visszaloptam az íróasztalra. És a papa rajta kapott, nem amikor loptam, hanem amikor visszatettem, és a nyakam közé sódott érte. A tanár egy szigorú pillantására kijavította. Megvert érte, és külön még megpofozott, mert visszatettem, és kérdezte, hogy hol loptam, és én nem akartam megmondani, mert akkor megint külön megpofozott volna. Hát azt mondtam, hogy a Kolnaitól kaptam, és akkor ő azt mondta, hogy tüstént vidd vissza a Kolnainak, mert az bizonyára valahol lopta. És én visszavittem a Kolnainak, és ezért van most az egyletleg 2 bélyege. Gondolkodóba esett ezen Rásztanár úr. Hát minek vettetek új bélyeget, hiszen a régit is visszatehetted volna? Azt nem lehetett, felelte helyette Kolnai, mert már a hátán volt az egylet pecsétje. Pecsét is van? Hol a pecsét? A Barabás a pecsétőr. Most Barabáson volt a sor, most ő lépett elő. Gyilkos pillantást vetett Kornaira, akivel mindig baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a grundon. De nem tehette semmi egyebet, szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanárasztalra a hozzávaló tintapárnás bádukskatujával együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva. Gyűjtő Egyesület Budapest 1889. Rász tanár úr elfojtotta a mosolygását és megint megcsóválta a fejét. Ezen fölbátorodott Barabás. Az asztal felé nyúlt és vissza akarta venni a pecsétnyomót, de a tanár úr rátette a kezét. Mit akarsz? Kérem, vágta ki Barabás. Én esküdtettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem a pecsétet, de a kezemből ki nem adom. A tanár úr zsebre dugta a pecsétet. Csönd, mondta. De Barabás most már nem maradt nyugton. Akkor szólt, tessék a cserétől a zászlót is elvenni. Hát zászló is van? Add ide, mondta a tanár a Csele felé fordulva. Csele belenyúlt a zsebébe, és egy picike kis drótnyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a grunt zászlóját. Általában az ilyen varnivaló dolgokat mind a Csele nővére csinálta. De ez a zászló piros-fehér-zöld volt, s ez volt ráírva. Gyűjtő Egyesület Budapest 1889, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szólt a tanár úr. Ki az a finom madár, aki továbbot egy B-vel írja? Ki írta ezt? Senki nem felelt. A tanár úr dörgő hangon ismételte a kérdést. Ki írta ezt? Ekkor Csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért mártsa ő be a bajba a fiúkat? A továbbot ugyan Barabás írta egy B-vel, de miért szenvedjen Barabás? Tehát szerényen ezt mondta. A nővérem írta, kérem, és nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását. A tanár nem felelt semmit, és a fiúk most össze-vissza kezdtek beszélni. Kérem, a Barabástól nem szép, hogy elárulta a zászlót, jegyezte meg dühösen Kornai. Barabás mentegetődött. Mindig velem van baja. Ha tőlem elvették a pecsétét, akkor már úgyis vége az egyletnek. Csönd! Vágta el a vitát Rász tanár úr. Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van oszlatva az egylet, és meg ne halljam többé, hogy ilyesmikbe keveredtek. Maga viseletből valamennyien szabályszerűt fogtok kapni. És Weiss pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az elnök. Pardon, jegyezte meg szerényen Weiss. Éppen ma voltam utoljára az elnök, mert ma kellett volna a közgyűlésnek lenni, és már mást jelöltünk erre a hónapra. A Kornait jelöltük, mondta vigyorogva Barabás. Az nekem mindegy, szólt a tanár. Holnap valamennyien itt maradtok kettőig, majd segítek én a bajotokon. Most pedig mehettek. Alászolgálja, hangzott kórusban, és mind megmozdultak. Ezt a zavaros pillanatot Fejsz arra használta fel, hogy a Gitt után nyúlt. A tanár meglátta. Nem hagyott békében? Fejsz alázatos pofát vágott. Hát a Gittet nem kapjuk vissza. Nem. Sőt, akinél még van, az adja rögtön vissza, mert ha megtudom, hogy valamelyiknél maradt, azzal szemben a legszigorúbban fogok eljárni. Erre előlépett a Leszik, aki eddig hallgatott, mint a potyka. Kivett a szájából egy darab gittet, és odaragasztotta az egyleti csomóhoz fájó szívvel és mazatos kézzel. Több nincs? Felelet helyett a Leszik kitátotta a száját, mutatta, hogy nincs több. A tanár úr a kalapját vette. És csak még egyszer halljam, hogy egyletet alapítottatok. Takarodjatok haza! A fiúk némán sompolyogtak ki, csak egyikük szólalt meg csöndesen. Alászolgálja, mondta külön Leszik, mert az előbb, mikor a többiek köszöntek, neki tele volt a szája. A tanár úr elment, s a feloszlatott gitt egylet egyedül maradt. Szomorúan néztek egymásról fiúk. Kornai a várakozó Bokának mesélte el a kihallgatás történetét. Boka föllélegzett. Nagyon megijedtem, mondta, mert már azt hittem, hogy a grundot árult el valaki. Ez alatt Nemecsek odament a csoporthoz, és suttogva szólt. Nézzétek, mi alatt kihallgatott benneteket, én az ablaknál álltam. Egy új ablak volt, és megmutatta a darab friss gittet, amit az ablakból kapart ki. A többiek áhítattal nézték. Weissnek felragyogott a szeme. Hát, ha gitt van, akkor megint egylet is van. A grondon megtartjuk a közgyűlést. A Grundon, a Grundon! Kiáltotta a többi is, és valamennyien szaladni kezdtek hazafelé. A lépcső visszhangzott a kiáltásaiktól, amit a Pál utcaiak jelszavát harsogták. Ha-ho-ho, ha-ho-ho! És valamennyien kivágtattak a kapun. Boka egyedül ment lassan. Neki nem volt jó kedve, neki geréb járt az eszében. Az áruló geréb, aki a lámpát cipelte a füvészkerti szigeten. Gondolatokba mélyedve ment haza, megebédelt, s nekiállott a másnapi latin leckének. Isten tudja, hogy csinálták ilyen gyorsan, de a gittegylet tagjai már 2:30-kor megjelentek a Grundon. Barabás egyenesen ebédről jött, mert még majszolt egy nagy darab kenyérhéjat. Az ajtóban várt a Kornait, hogy barackot nyomjon a fejére. Sok volt már a Kornai rovásán. Mikor teljes számban voltak, Fejsz a farakások közé hívta őket. Megnyitom a közgyűlést, mondta rettentő komolyan. Kornai, aki már megkapta, sőt Barabásnak vissza is adta a barackot, azon a nézetlen volt, hogy a tanári tilalom ellenére fönn kell tartani az egyletet. Barabás azonban meggyanúsította. Azért mondja, mert most rajta a sor elnöknek lenni. Én azt mondom, hogy elég volt a gitted egyből. Ti itt mind sorra elnökök vagytok, mi meg hiába rágjuk a gitted. Én már utálom. Hát már egyéb se legyen a szájamban, csak folyton ez a ragacs. Most Nemecsek akart felszólalni. Szót kérek, mondta az elnöknek. A titkár úr szót kér, mondta komolyan Weiss, és csöngetett egy kis kétkrajcáros csöngettyűvel. Nemecsekbe azonban, aki a gittegyletben titkári tisztet viselt, belefogyott a szó. Meglátta az egyik farakás mellett gerébet. Senki más nem tudta gerébről azt, amit ő tudott, amit azon az emlékezetes estén Bokával együtt ő is látott. Geréb egyedül sompolygott a farakások között, és egyenesen afelé a kis kónyó felé futott, amelyben a tót lakott a kutyájával. Nemecsek érezte, hogy neki kötelessége szemmel tartani az árulót, vigyázni minden lépésére. Boka azt mondta, hogy addig, amíg ő nem jön, Gerébnek nem szabad megtudnia, hogy látták a vörös ingesek kerülni a lámpa körül a szigeten. Hadd tudja, hogy senki sem tud a dolog felől. De most itt volt, itt sompolygott. Nemecsek minden áron tudni akarta, hogy miért megy a tóthoz, tehát így szólt. Köszönöm, elnök úr, de a beszédemet majd máskor mondom, mert eszembe jutott, hogy valami dolgom van. Weiss megint meglátta a kis csengőt. A titkár úr elhalasztja a beszédjét, de a titkár úr akkor már szaladt. Szaladt, de nem geréb után, hanem elébe. Keresztül vágtatott az üres telken, és kiment a Pál utcára. Innen a Mária utcába kanyarodott, és lóhalálában száguldott a gőzfűrész kapuja felé. Majd, hogy el nem gázolta egy hatalmas aprófás szekér, amely épp akkor döcögött ki a kapun. A kis vaskémény pöfögött, köpkötte a fehér gőzt. A gőzfűrész fájdalmasan visított benne a házban, mint azt mondta volna. Vigyázz, vigyázz! Bizony, vigyázok, is felett neki futtában Nemecsek, s a kisház mellett elhaladva lekerült a farakások közé, és egyenesen a tót gúnyhója mögé ment. A tót gúnyhójának menedékes volt a teteje, és majdnem összeért ennek a tetőnek a széle azzal a farakással, amely a gúnyhó mögött volt. Nemecsek felkapaszkodott a farakásra, s hasra feküdt rajta. Oldalt pislogott ki, és várta, hogy most mi lesz. Mit akarhat Geréb a tóttól? Talán a vörösingeseknek valamely hadicsere volt ez? Elhatározta, hogy kihallgatja a beszélgetést, bármi történjék is vele. Ó, mély dicsőséget fog ez neki hozni, mély büszke lesz, amiért ő fedezte fel ezt az újabb árulást. Amint várt, nézegetett, egyszerre meglátta Gerébet. Geréb lassan, óvatosan közeledett a gúnyhó felé, s folyton hátra tekintett attól való féltében, hogy követi valaki. S csak miután meggyőződött arról, hogy senki se jön utána, vágott neki bátran az útnak. A tót nyugodtan üldögélt a gúnyhó előtt a padon, szívta a pipájából azokat a szivarvégeket, amiket a fiúk szoktak volt neki hozni, mert mindenki gyűjtötte a szivarvéget Janónak. Felugrott mellőle a kutya, egyet-kettőt vakkantott Geréb felé, de mikor megérezte, hogy idevaló ember, visszafeküdt a helyére. Geréb egészen közel ment Janóhoz, úgyhogy a háztető elrejtette őket Nemecsek szem elől. De most már merész lett a kis szőke. Halkan, olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a gúnyó tetejére. hasra feküdt a tetőn is, és úgy csúszott előre fölfelé, hogy majd elől az ajtó fölött kidugja a fejét, és lenézzen rájuk. Egyet-kettőt recsentek is a deszkák alatt, és ilyenkor Nemecsek úgy érezte, hogy az erejében megáll a vér. De tovább mászott, óvatosan előre dugta a fejét, és ha e pillanatban a tótnak vagy gerébnek eszébe jutott volna, hogy fölnézzen, ugyancsak megijedt volna, ha ott látja a deszkák peremén a Nemecsek okos kis szőke fejét, amint tágra nyitott szemmel figyelne azokra a dolgokra, amik a gúnyó előtt történnek. Geréb odalépett a tóthoz, és barátságosan mondta neki: jó napot, Janó! Jó napot, felelte a tót, és kisevette a pipát a szájából. Geréb közel hajolt hozzá. Szivart hoztam, Janó. Erre már kivette szájából a pipát a tót. Felragyogott a szeme. Szegény Janónak életében nem sokszor jutott osztályrészül az a szerencse, hogy egészben lássa a szivart. Ő csak olyankor jutott hozzá, amikor már valaki elszívta a javát. Geréb 3 szivart vett elő a zsebéből, és Janó markába nyomta. Ejje, gondolta magában Nemecsek. Jól tettem, hogy felmásztam ide, ez akar valamit a tóttól, ha szivarral kezdi. És hallotta, amit Geréb csöndesen mondta a tótnak: Janó, jöjjön be velem a gúnyóba, nem akarok itt künn beszélni magával, nem akarom, hogy meglássanak. Valami fontos dologról van szó. Lehet itt még szivart kapni nálam, többet is. És kihúzott a zsebéből egy egész marék szivart. Nemecsek a fejét csóválta a háztetőn. Nagy komisság lehet, gondolta, ha ilyen sok szivart hozott. Persze a tót örömmel ment be a gúnyóba, s Geréb utána. Geréb után besompolygott a kutya is. Nemecsek bosszankodni kezdett. Semmit sem fogsz hallani abból, amit beszélnek, gondolta. Füstbe ment az egész jó kieszelt tervem. És nagyon irigyelte a kutyát, amely besompolyoghatott utánuk, még mielőtt becsukták az ajtót. Mert még az ajtót is becsukták maguk után. Nemecseknek eszébe jutottak azok a mesék, amelyekben a vashorrú bába fekete kutyává változtatja a királyfit, és igazán most szívesen adott volna érte 10-20 finom üveggolyót, ha valami vashorrú bába néhány percre fekete kutyává varázsolta volna, s helyette a Hektorból csinált volna egy kis szőke Nemecseket, hisz elvégre kollégák voltak, közlegének voltak mind a ketten. De a vashorrú bába helyett segítségére jött egy vasfogú bogár. Az a szegény szú, amely a fedél egyik deszkáját valamikor régen kirágta, s az egész családjával együtt jól lakott a jó puha fával, nem is sejtve, hogy valamikor milyen nagy szolgálatot fog tenni a Pál utcai fiúknak. Ahol a szú megrágta a deszkát, ott vékonyabb volt. Nemecsek ráhajtotta a fülét a deszkára, és hallgatódzott. Tompa hangok jöttek a kis gúnyóból, és Nemecsek nem sokára örömmel tapasztalta, hogy minden szót, amit benn egymással beszélnek, kitűnően hall. Geréb csöndesen beszélt, mint aki még ezen a magányos helyen is fél, hogy meghallja valaki, amit mond. Ezt mondta a tótnak: Janó, legyen esze. Tőlem annyi szivart kaphat, amennyit akar, de ezért meg kell tennie valamit. Janó dörmögve kérdezte: mit kell csinálni? Csak ki kell kergetni a fiúkat a grundról. Nem kell megengedni, hogy itt labdázzanak, hogy szétkordják a farakásukat. Most néhány pillanatig nem hallatszott semmi. Nemecsek ebből arra következtetett, hogy a tót gondolkozik. Aztán ismét hallatszott a tót hangja. Ki kell kergetni?
Igen.
Miért? Mert mások akarnak ide járni. Ezek a mások csupa gazdag fiú. Annyi szivar lesz, amennyi csak kell. Még pénz is lesz. Ez hatott. Pénz is lesz, kérdezte Janó. Lesz, forint lesz. A forint aztán végleg kenyerezte a tótot. Rendben van, mondta. Ki fogjuk kergetni? Csattant a kirincs, nyikorgott az ajtó, Geréb kilépett a kunyhóból. De már akkor Nemecsek nem volt a háztetőn. Mint a macska, oly ügyesen mászott le róla, talpra ugrott és rohant a farakások közt vissza a grunt felé. Nagyon izgatott volt a kis szőke, és érezte, hogy e pillanatban az összes fiúk sorsa, az egész grunt jövője az ő kezében van. Mikor a csoportot meglátta, már messziről kiáltott: Boka! De nem felelt senki. Újra kiáltott. Baka, elnök úr! Egy hang felelt. Még nincs itt! Nemecsek száguldott, mint a szélvész. Erről az esetről azonnal értesíteni kell Bokát. Azonnal kell cselekedni, még mielőtt kikergetik őket a birodalmukból. Mikor az utolsó farakás mellett rohant el, meglátta a Gittegylet tagjait, akik még mindig gyűléseztek. Weiss még mindig komoly arcra elnökölt, és amikor a kis szőke elrabogott a közgyűlés mellett, rákiáltott. Ho-ho-ho, titkár úr! Nemecsek futtában intett, hogy nem áll meg. Titkár úr! Süvöltött utána Weiss. S hogy nagyobb legyen a tekintélye, erősen megrázta az elnöki csengőt. Nem érek rá! Kiáltotta vissza Nemecsek, és szaladt, hogy Bokát a lakásán keresse föl. Weiss ekkor az utolsó eszközhöz nyúlt. Recsegő hangon kiáltott utána. Közlegény, adj! Erre aztán meg kellett állnia, hiszen Weiss hadnagy volt. Dúlt-fúlt mérgében a kis szőke, de kénytelen volt engedelmeskedni, mihelyt Weiss elővette a rangját. Parancsol, hadnagy úr! És hapták be át. Kérem, mondta a Gittegylet elnöke, épp most mondtuk ki, hogy a Gittegylet mától fogva, mint titkos egylet fog tovább működni. Új elnököt is választottunk. A fiúk lelkesen kiáltották az új elnök nevét. Éljen Kolnai! Csak Barabás mondta vigyorogva. Apcú Kolnai! Az elnök pedig folytatta. Ha a titkár úr meg akarja tartani a titkári állást, akkor most velünk együtt le kell tennie a titoktartási becsületszót, mert ha Ráztalán úr megtudja, hogy ebben a pillanatban meglátta Nemecsek a farakások közt sompolyogni Gerébet. Ha Geréb most elmegy, vége mindennek, vége az erődöknek, vége a Grunnak. De ha Boka itt a lelkére beszélne, még talán erőt venne rajta a jobb érzés. A kis szőke majdnem sírt dühében, belevágott az elnök szavába. Elnök úr, én nem érek rá, nekem el kell mennem. Weiss szigorúan kérdezte, talán fél a titkár úr? Talán attól fél a titkár úr, hogyha rájönnek, önt is megbüntetik? De Nemecsek már nem figyelt rá. Csak Gerébet nézte, aki meglapult a farakások között, s azt várta, hogy a fiúk másfelé menjenek, s ő az alt kiosonhasson az utcára. És mikor ezt meglátta, se szó se beszéd, faképnél hagyta a Gittegyletet, összefogta elől a kabátját, s utca neki, mint a szélvész, keresztül vágtatott a Grundon, és kirohant a kapun. Néma csönd lett a közgyűlésen. A síri csöndön aztán megszólalt az elnök síri hangon. A tisztelt tagok mindnyájan látták Nemecsek Ernő viselkedését. Kijelentem, hogy Nemecsek Ernő gyáva. Úgy van, harsogta a közgyűlés. Sőt, Kornai ezt kiáltotta. Áruló! Richter izgatottan jelentkezett szólásra. Indítványozom, hogy a gyáva árulót, aki az egyletet a bajban cserben hagyta, csapjuk le a titkárságról, zárjuk ki az egyletből, s vegyük bele a titkos jegyzőkönyvbe, hogy áruló. Éljen! Hangzott egyszerre minden torokból. S az elnök néma csöndben hirdette ki az ítéletet. A közgyűlés Nemecsek Ernőt gyáva árulónak jelenti ki, a titkárságból lecsapja, és az egyletből kizárja. Jegyző úr! Jelen, szólt Leszik. Vegye be a jegyzőkönyvbe, hogy Nemecsek Ernőt a közgyűlés árulónak nyilvánítja, és írja a nevét kisbetűvel. Moraj futott végig a közgyűlésen. Az alapszabályok szerint ez volt a legszigorúbb büntetés. És sokan állták körül Lesziket, aki azonnal a földre ült, a térdére fektette az ötkrajcáros füzetet, mely az egyleti jegyzőkönyve volt, s nagy ákon-bákon betűkkel beleírta, hogy kisbetűvel Nemecsek, kisbetűvel Ernő, áruló. Így vett el Nemecsek Ernőtől a Gittegylet a becsületét. Nemecsek Ernő pedig, vagy ha egy jobban tetszik, kisbetűvel Nemecsek Ernő rohant el a Kinizsi utca felé, ahol Boka lakott egy kis szerény földszintes házban. Berohant a kapuhalásot, egyenesen nekiszaladt Bokának. Néni, mondta Boka, amikor magához tért, hát te mit keresel itt? Nemecsek liegve mondta el a tapasztalatait, csak a kabátjánál fogva húzta Bokát, hogy siessen. Most együtt szaladtak a Grund felé. Te ezt mind hallottad, láttad? Kérdezte futtában Boka. Hallottam, és láttam is. És még ott van Geréb? Ha sietünk, még ott találjuk. A klinika mellett Meg kellett állniuk. Szegény nemecsek köhögni kezdett, neki támaszkodott a falnak. Te csak, mondta, te csak siess oda, én majd kiköhögöm magam. És nagyokat köhögött. Meg vagyok hűlve, mondta Bokának, aki nem mozdult mellőle. A fővészkertben hűltem meg, mikor a tóba pottyantam, ez még nem volt baj, de az üvegházban, mikor a medencében kucorogtam, ott nagyon hűvös volt a víz, ott végigfutott rajtam a hideg. Befordultak a Pál utcába, és épp akkor, mikor bekanyarodtak a sarkon, nyílott a palánk kiskapuja. Geréb jött ki rajta sietve. Nemecsek hirtelen megfogta Bokát. Ott megy! Boka tölcsét csinált a kezéből, és harsány hangon kiáltott végig a csöndes kis utcán. Geréb! Geréb megállott, és visszafordult. Mikor Bokát meglátta, nagyot nevetett. És nevetve szaladt el előlük, ki a körútra. A Pál utca házai közt éresen hangzott ez a gúnyos nevetés. Geréb kinevette őket. A két fiú úgy állt ott az utcasarkon, mintha leszögezték volna őket. Geréb eltűnt a szemük elől. Érezték, hogy minden veszve van. Nem szóltak egymáshoz egy árva szót sem, sos már csöndesen ballaktak a grunt kis ajtaj felé. Belülről a labdázó fiúk víglármája hallatszott, kis aztán egy harsány kiáltás, a gittegylettiek éljenezték az új elnöküket. Odaben még senki se tudta, hogy ez a kis darabka föld talán már nem is az övék. Ez a kis darab terméketlen, hepeupás, pesti föld. Ez a két ház közé szorított kis rónaság, ami az ő gyermeklelkükben a végtelenséget, a szabadságot jelentette, ami délelőtt amerikai préri volt, délután magyar alföld, esőben tenger, téren az északi sark, szóval a barátjuk volt, és azzá változott, amivé ők akarták, csak hogy mulattassa őket. Látod, mondta Nemecsek, ők meg nem is tudják. Boka lehorgasztotta a fejét. Nem tudják, ismételte csöndesen. Nemecsek a Boka fejében bízott. Nem vesztette el a reménységét, amíg okos, higgadt kis barátját látta. Csak akkor ilyet meg igazán, amikor meglátta Boka szemében az első könnyet. És hallotta, amint az elnök, maga az elnök, mély szomorúsággal és reszkető hangon mondta. Hát most mit csináljuk?
Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. október 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Buda, regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. Második rész.
René, a régebbi növendéktárs, Rainer Maria Rilke. René 11 éves korában került a Szentpölteni katonai arreáliskolába, majd Mér is Weissenkirchenbe. Amikor kiléptem a katonai főreáliskolából, írja Rilke, Szedlakovic vezérőrnagynak, egykori tanárának, úgy álltam életem roppant feladatai előtt, hogy megfosztottak erőm leggyanútlanabb részétől, s egyúttal attól a többé soha nem pótolható felkészüléstől, amely tiszta lépcsőfokokat építhetett volna ahhoz a kapaszkodóhoz, melynek most legyengülten és sérülten kellett nekivágnom, jövőm legmeredekebb falai előtt. A katonaiskola jelentősége mérhetetlen, írja egy másik levelében, mivel korai és tökéletes indítatás volt a fordulathoz, a befelé irányuló, a legbensőbb középig vivő úthoz. Ottlik Rilke René növendék emlékének ajánlotta az Iskola határon című regényét. Az ajánlás a magyar kiadásról véletlenül lemaradt. A német kiadásokon rajta van. A régebbi növendéktárs azt tapasztalta, idézem a Budából, hogy az ember lelkét a legteljesebb elnyomásban sem lehet elpusztítani, mert teremt magának egy könyökteret, mozgás lehetőséget, mint egy a létezés új dimenzióját, ahol örökre szabad lesz. Rönével egészen biztos, hogy meg tudták volna ezt beszélni. Anyjával biztos, hogy nem. Azt hittem, észre fogják venni, hogy valami közön van Rilkéhez. De csak Tandori Dezső vette észre, mondta Ottlik egy hosszú beszélgetésben a 70-es évek végén. Fontos megemlíteni, hogy Ottlik bevette Tandorit a nagy négyszer százasukba. Utánpótlás.
Tandori Dezső, egy szó alibije. Az ország szótárból. Részlet.
Az ajtó kinyílt, kitárult a szélrohamtól, elfúj elolt gyertyát, megindít befúvat nagyolvasztót, kifújja, kihajtja a levegőt a gázcsövekből, agyonlő, főbelő valakit, felfújja az arcát, kialszik, gyertya, szétpukkad, leereszt, defektet kap, gumiabroncs, kiolvad, kiég biztosíték, elromlik, megromlik, tönkre megy. Elül, elvonul, vihar, zaj, elsimul, zavar. Lezajlik, valami. Elalszik, ügy. Túl vagyunk rajta, hagyjuk ezt elmúlni, vagy feledésbe menni, várjuk meg a kedélyek lecsillapodását. A szél himbál ágakat, forgat, táncoltat faleveleket, ide-oda mozog, himbálódzik ág, gaj, ide-oda libben forog, gurul száraz levél. Felrobbant hidat, épületet, légberöpít, aknát, lőporraktárt, felfújtat gumiabroncsot, fényképet felnagyít, erős szél kerekedik, a szél esőt hoz, jelent.
Keressek jó embereimről, akik éltek és voltak. Keressek életem minden szakából olyan emlékeket, hogy örökre felettessék velem mind az urológiai éjszakáim szomorúságát, mind a gyűlölettel mérgezett nappalaim keserűségét. Teljesen kilátástalan feladat. Túl sok és túl súlyos a felettetni való. Egy hideg idegen világul a lelkedem, bébé. Folytatni a munkát csak meleg és meghitt, napfényes levegőben lehet. Hol vagy, Júlia? Hol vagy, Szeredi? Hol vagy, medve? Még akár a jó Bellóni Gyula is segíthetne mindenfélével, bébé, felettetni veled emesztamoszt. Feltámasztani azzal nem tudod a halottaidat, ha visszagondolsz rájuk. De ki van próbálva, végigjárod velük saját életed emlékeinek egész világát, és sok minden eszedbe jut. Elfelejtett részletek például. Pontos dátumok, helyek, helyszínek. A puszta gondolataiddal segítenek visszatalálni önmagad konkrét festői világába. Ezért szedtem elő tegnap a Kandinskit, Júlia miatt. Adit medve miatt. Rilke leveleit, a kötetet egyébként Julcsi olvasta, mert az egykori tanárát gondoltam összehasonlítani a mi bekényőr nagyunkkal. Ki és hogyan? Mivel tudna kiszabadítani ebből a rideg, idegen, rossz valóságból? Júlia szerette a festészetet, és értett is hozzá, Évával ellentétben. Ő segíthetett volna, de most nem segített. Talán a lánya miatt. Julcsi önzőnek, egoistának írta le. Kandinskit a főreálban nyomban utánozni kezdtem. Még medve is kinevetett vele. Bántott. Adi verseiből ügyesebben loptam el festménynek a képeket. Tegnap ezt is végig gondoltam. Vér és arany, Isten, fekete zongora. Nem ért semmit. Mégis még egyszer kézbe vettem Adit. A könyv miatt, amit medvétől loptam, vagy örököltem. 29-30-ban önképzőköri jutalomnak kapta. Ez volt igazán a röhely benne. Én is nyertem jutalmat, az másképp volt röhely. Jól emlékeztem sok mindenre, de ami nekem kellett volna tőlük, megnyugvás, vagy legalább megkönnyebbülés, azt egyik sem hozta. Józan észre bajosan remélhette ezt az ember dr. Bekénytől, akit von Zedlakovic vezérőrnaggyal vetettem össze. Vajon hány kimenő elvonást kapott tőle Rilke? A gondolataim futottak tovább, a rossz emlékű őrnagyunkról Monostorra, meg az egyetemtéri kispanzióra, ahová akkor szabadságra, eltávozásra, vasárnapi kimenőre jártam anyámhoz. Az történt, amit se nem reméltem, se álmomban el nem képzelhettem volna. Felmerült a semmiből anyám, Éva, és szó nélkül kiragadott abból, amiben voltam. Nyugalom fogott el. Átmenet nélkül megváltozott a helyzet. Fordultak velem a dolgok, leszakadtak a mellemről. Julcsival rendben van, ahogy van. Gyűlöl és keserű. Megvan a saját élete, vegyem észre. Ordítozott vele, mert az keserű, nem csak szép. Engem gyűlöl, engem nagyon szeret. Világos, hogy nem hagy itt. Ez egy jó lány, ez a Julcsi. Világos továbbá, hogy az urológiával sem kell törődnöd, bébé. Folytasd a művedet. Építs tovább a kártyavárat. Amíg össze nem dől, lehet. Egyre följebb. Anyád nem szólt, csak volt. Ezt mind te gondoltad, magadnak gondoltad, bébé. Éva nem mondott semmit, főképp a festészetről nem, Julcsiról egy szót sem. A kártyaváradon nevetett. Sokféle bajban, más-más nehéz helyzetben tudott a segítségedre jönni, ám abban biztosan nem, hogy megváltoztassa körülötted a légkört. Reménytelen helyzetedből más, új helyzetet teremtsen, csak azért, hogy festhess tovább a félbehagyott vásznadat. Ki hitte volna, hogy ez senki másnak, egyedül neki fog sikerülni. Évával nem számíthattam másra, mint amit gondol. Festettem eleget, bízvást abba hagyhatom. Most éppen az ellenkezőjét gondolta, azt, amit én. Hagyjunk engem festeni. Életében anyám csinált miattam tőle nem várt, véleményével homlok egyenest ellenkező dolgokat. Más is jött váratlanul a segítségemre, ha kellett, önmagát megtagadva, de ez csak életében tehette, holtában már soha. Halála után a kiszámíthatatlanságát eddig még csak Éva őrizte meg. Hivatlanul jött, kéretlenül közölte. Jól van, bébé, nem esünk kétségbe, fiam. Nem én adom szájába a szót. Ha ezt tudnám csinálni, akkor nélküle is tudnám, mit csináljak. És nem is használt szavakat. Amit gondolt, elmondta a kissé felemelt fejtartása. Teljesen világos volt. Ismertem a fejtartását. Hagyjunk engem festeni.
Rilke, a negyedik elégia. Rónai György fordítása. Ó, életfáj, mikor ér a tél? Nem értünk egyet. Ösztön, mint a vándormadarat, nem visz. Késve, maradozva kapunk föl egy-egy szélre hirtelen, s hullunk megint le részvétlen tavakra. Nyílást, hervadást egyformán tudunk. Bár oroszlánok járnak valahol még, s még pompáznak, nem ismernek hanyatlást. S mi, egyet vélve váltig, már a másik gerjedését érezzük. A közellét ellenségünk. Nem párkányon bolyognak egymásban is a szeretők? Noha egymásnak hont, hajszát, távolt ígértek. Az ellentét alapja készül itt a perc rajzához fáradtságosan, hogy lássuk. Mert nagyon világosak velünk. Nem ismerjük az érzés kontúrját, csak mi kintről alakítja. Ki nem ült szíve függönye előtt szorongva? Szétnyílt, búcsú jelenet volt, könnyen megérthető. Az ismerős kert s halkan megbillent. Csak most jött a táncos. Nem az? Elég. S bármilyen könnyed is, álruhában van, polgár lesz belőle, és konyháján átmegy be a lakásba. Nem kellenek-e félig teli maszkok? Inkább a bábú. Az telt. El fogom tűrni az irhát és a drótot és bamba arcát. Itt. Előtte vagyok. Ha kihunynak is a lámpák, ha azt mondják is, vége, s szürke léghúzattal meg is csap a színpadról az üresség, s ha nem is ül már néma őseim közül velem itt senki, nő se, sőt a kancsal barna szemű fiú se, mégis maradok. Mindig van látnivaló. Nincs igazam. Kinek oly keserű volt a lét, létemet ízlelve, apám, ki kényszerem első zavart levét, ahogy nőttem, ízlelted újton újra, s jövőm idegen zamatán tűnődve vizsgáltad, ha ernyedtem föltekintek, apám, ki bennem, mióta halott vagy, reményem mélyén gyakran ott szorongsz, s közönyt, a holtak közönyét, közöny országokat adsz föl kis sorsomért. Nincs igazam? S nincs igazam. Ti, kik szerettetek, felétek sarjadó szeretetemért, melytől untalan eltértem, mert a tér orcátokon, mivel szerettem, világtérbe tágult, s abban nem voltatok már. Ám ha kedvem van a bábszínpad előtt várni, nem, oly merőn nézni, hogy fölérni végül nézésemmel, játékosul csak angyal rángathatja a bábukat magasba. Angyal és bábú. Az lesz csak a játék. Így olvad össze, amit szüntelen megosztunk, amíg itt vagyunk. Csak így alakul ki az egész pálya éve évszakainkból. Ilyenkor fölöttünk az angyal játszik. Ők ne sejtenék, lásd, a haldoklók, hogy mennyire csupán ürügy itt minden művünk. Semmi nem egy önmagával. Ó, gyerekkori órák, mikor az ablakok mögött több volt múltnál, s nem volt jövő előttünk. Nőttünk, igaz, s mohón is, hogy hamar nagyok legyünk. Félig értük, akiknek egyebük sem volt már, mint hogy nagyok. s mégis boldoggá tett a maradandó utunk egyedülségében, s csak álltunk a senki földjén, játék és világ közt a térben, mely a kezdet kezdetétől egy tiszta tény számára született. Kimutat gyermeket úgy, amilyen? Ki emeli égre? Ki adja kezébe a messzeség mércéjét? Szikkadó szürke kenyérből ki készíti, vagy szép alma csutkáját szájában, ki hagyja a gyermek halált? Gyilkosba belátni könnyű, de ez a halált, az egészet, és még az élet előtt ilyen szelíden tartalmazni, és gonosznak mégse lenni, leírhatatlan.
Megegyeztünk, hogy hárman, Medve, Bónis meg én, nem megyünk érettségi után a Ludovikára. Telbisz felment, alkalmatlanak minősít majd további katonai nevelésre. Ez fájt Szeredinek. Elválunk tőlük örökre. Fájt Hilbertnek, de nem mutatta. Dani mutatta. Nem fájt nekem egy szikrát se. Fájt egy szikrát Medvének, amilyen ábrázatot a bodzafához vágott, úgyhogy Telbisz idézte Rilke levelét a fiatal költőhöz. Nyugodtan lehet művész az ember akkor is, ha katonának megy, vagy bárminek. Ebben maradtak. Medve végül mégis elvégezte a Ludovika Akadémiát. 4 éve ment rá. Rainer Maria Rilke kedvéért, vagy inkább Hilbert Kornél kedvéért. És leginkább gondoltam, csak a rend kedvéért. Ha most kilép, úgy érezte, élete külső lefolyásában ezzel zavarosság, felfordulás kupleráj támad. Nem szereti a lelke mélyén. Ismertem. A lelkem mélyén ez az egy nem kellett nekem se. Rendetlenség. A rendkedvéért végig kellett volna járnom velük, most már a poklot is. Igen, de az akadémia nekünk már régen nem volt pokol. Talán ha az, én is maradok a poklok rendje kedvéért. Telbisz húsvétkor kijött hozzánk Monostorra, anyámmal, aki már előbb beleegyezett megtárgyalni engem. Évának nem Rilkét idézte, sőt ellenkezőleg. Péter Pál, 1930, nyár. Hát, ezt abszolváltam. Kész.
Buda, regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. A második részt hallották. Közreműködött Kulka János, Rátóti Zoltán és Szakácsi Sándor. A hangfelvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét Rubin Márta állította össze. Szerkesztette Salamon István. Rendezte Varsányi Anikó.
A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2012. május 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában.